Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
22 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Kína továbbra is kész együttműködni Magyarországgal az Egy Övezet, Egy Út kezdeményezésben, illetve a keleti nyitás politikájában, amelyet szeretnének elmélyíteni és még jelentősebb együttműködési projekteket létrehozni, például a mesterséges intelligencia és a zöld átalakulás terén, jelentette ki Kung Tao kínai nagykövet a kínai-magyar diplomáciai kapcsolat felvétel 75. évfordulója alkalmából rendezett budapesti konferencián. A rendezvényt megnyitó beszédében kiemelte: Magyarország az elsők között a kínai népköztársaság megalakulását követő 5. napon létesített diplomáciai kapcsolatokat Pekinggel. Kiemelte, hogy 2023-ban Kína volt Magyarország legnagyobb befektetési forrása, a kínai beruházásoknak köszönhetően több mint 10 000 munkahely jött létre, erőteljes gazdasági lendületet adtak a helyi gazdaság fejlesztésének. Brüsszel hadat üzent az uniós külső határok védelmének, jelentette ki Gulyás Gergely, miniszterelnökséget vezető miniszter, az Osztrák Szabadságpárt lapjának adott interjújában. Gulyás Gergely hangsúlyozta, hogy Magyarország legfontosabb feladatának tartja déli határa védelmét, amely egyben a Schengeni övezet külső határa is. Kijelentette, hogy a külső határok védelmének csak akkor van értelme, ha csak valódi menekültek utazhatnak be Európába, s az, hogy valaki menekültnek mondja magát, még önmagában nem jelent belépőjegyet Magyarországra vagy Európába. Felidézte, hogy Magyarország ezért hozta létre 2015-ben az úgynevezett tranzitzónák rendszerét. Mindenkiről, aki menekült státuszt igényel, a határon gondoskodnak, Magyarországra beutazni azonban csak akkor tud, ha jogerősen megítélik neki a menekült státuszt. Ez idő alatt menedékkérelmek ezreit nyújtották be a határon, azonban mindössze néhány százalék esetében ismerték el a tényleges menekült státuszt, fogalmazott Gulyás Gergely. Az egyház küldetése a jóra törekvés és ennek továbbadása, hangsúlyozta a miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára Veszprémben az Örömhír evangélikus keresztény óvoda átadó ünnepségén. Soltész Miklós úgy fogalmazott, az új óvoda lelkiséget sugároz, építi az itt növekvő gyermekeket. Megemlítette, hogy az óvoda fejlesztési programban mintegy 200 óvoda és 20 000 férőhely épült, vagy újult meg országszerte. Porga Gyula, Veszprém polgármestere a helyi gyülekezetnek mondott köszönetet, szavai szerint az ő összefogásuk nélkül nem valósulhatott volna meg a felújítás. A veszprémi Örömhír evangélikus keresztény óvoda 1,2 milliárd forintból épült meg, mintegy 4 000 négyzetméteres telken, 3 csoport, 60 gyermek befogadására alkalmas. Megkezdődött az országos pályaorientációs mérés. Október 9-ig valamennyi 8. évfolyamos tanulónak kötelező kitöltenie a kérdőívet, közölte az oktatási hivatal. A mérés célja egyrészt a tanulók közvetlen tájékoztatása, másrészt az érintett szülők és pedagógusok figyelmének felhívása a pályaorientáció fontosságára és a sikeres pályaorientációt támogató eszközökre, módszerekre, írják. A középiskola választás időszakában kiemelten fontos, hogy az általános iskolás végzős tanulók képet alkossanak érdeklődési körükről, valamint erősségeikről, alapvető kompetenciáikról, és megismerjék a hozzájuk közel álló szakmai ágazati irányokat, ebben támogatja őket az országos pályaorientációs mérés, amelyet 5. alkalommal rendeznek meg. Sport. Csaknem 70 sportszervezetet és ugyanennyi sporteseményt támogattak a több mint sport, élmény és szabadidő sport eszközvásárlási és esemény támogatási program segítségével, amelyet a fogyatékosok számára hirdetett meg a Magyar Paralimpiai Bizottság és Révész Máriusz, aktív Magyarországért felelős államtitkár támogatásával. Az élmény sport pályázatból kivettük a mozgássérült és fogyatékos szabadidős sportolókat, akiknek egy külön pályázatot hirdettünk meg a Magyar Paralimpiai Bizottsággal együttműködve, és 200 millió forintot tudtunk erre elkülöníteni, mondta Révész Máriusz, majd kifejtette, a keretből 150 millió forinttal eszközvásárlást, 50 millió forinttal pedig a mozgássérülteknek szánt programokat támogatták. Végül az időjárásról. Derült száraz időre számíthatunk, a légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. A legalacsonyabb hőmérséklet döntően 6 és 11 fok között várható, azonban a hidegre hajlamos helyeken ennél több fokkal alacsonyabb értéket is mérhetünk. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
Közt. Beszélgessünk mindennapjainkról. Szép napot kívánok, szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a szerkesztő Pap Ildikó vagyok. Az időjárás most kevésbé teszi lehetővé, hogy kirándulni induljunk, bár a bátrabbakat az eső vagy a szél sem riasztja vissza, de műsorunkban egy kedvelt kiránduló helyet mutatunk be önöknek. A Kalandparkot biztosan sokan ismerik, magát a várost azonban talán kevesebben. Ezen próbálunk megváltoztatni. Tartsanak velünk! Úgy gondolom, hogy a Zemplén egyik legnagyobb, majd alpolgármester úr kijavít ebben, az egyik legnagyobb kulturális és turisztikai központjába látogatunk ez alkalommal. Műsorunk vendége Dankó Dénes, Sátoraljaújhely alpolgármestere. Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm rádiónk mikrofonjánál. A következő bő fél órát annak szenteljük, hogy egy picit itt a környéket, a látnivalókat, az itt élők életét, az elmúlt évek fejlesztéseit, látványosságait megpróbáljuk hallgatóink számára bemutatni. Ha valaki ide érkezik Sátoraljaújhelyre, mit tart a polgármester úr legfontosabbnak, hogy tudjon a városról?
Tisztelettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. Hát a bevezetőben elhangzottakkal maximálisan egyetértek, hiszen 1950-ig Sátoraljaújhely Zemplén vármegye székhelye volt, megyei város, vármegye központ, és ennek okán a térség kulturális, gazdasági központja. A történelem vihara nagyon sok helyre sodort minket, úgyhogy az ország inkább középső részéhez tartozó területből egy marginális határmenti kisváros lettünk, és majd az 50-es években fogalmazódott meg egy ilyen szakmai leíratban, hogy fejlesztése nem javasolt terület Sátoraljaújhely. Úgyhogy ilyen öröklött múlttal kezdett bele a rendszerváltás utáni években a mindenkori önkormányzat, de ahogy a 20-as években a Orbán Kálmán polgármester úr vezette Sátoraljaújhely is a saját maga hajánál fogva próbálta kirántani magát a nehéz helyzetből. Gyakorlatilag a 90-es évek vége óta ez történik, és hát egy nagyon komoly tapasztalatokra és egy komoly fejlesztési stratégiára épített városvezetésre jutottunk el odáig, hogy mostanra tényleg nyugodt szíven mondhatjuk, hogy újra a térség gazdasági, kereskedelmi, szellemi központja Sátoraljaújhely. Úgyhogy nagyszerű települések vannak közöttünk, hiszen itt van Sárospatak, amely már két egyetemmel is büszkélkedhet. Úgyhogy a régiónak a felemelése ezeknek a nagyobb településeknek a kezében van, és ebben azt gondolom zászlós hajóként ott van Sátoraljaújhely.
Nagyjából egy 13 ezer fős lakosságot számlál a város. Ha már megemlítette Sárospatak két egyetemét, azért induljunk el a legkisebbektől, hogy bőven van itt is óvoda, iskola, felsőoktatási intézmény Sátoraljaújhelyen, amivel az itt lakókat úgy gondolom, hogy meg tudják tartani.
Valóban így van, és egy nagyon hosszú előkészítő munkának az eredménye lett, hogy a Miskolc Egyetemmel egy olyan együttműködést tudtunk kötni, hogy a felsőoktatási képzési központ helyet kapott itt Sátoraljaújhelyen. A gimnázium épületén belül működik, és azt kell mondanom, soha nem látott hallgató számmal. Idén megint rámehetek egy kicsikét a jelentkezők az előző évi számra. Tehát most már több mint 200 hallgatója van az új helyi karnak, hogy ez jellemzően levelező formában történik meg, a diplomás ápoló védőnő szakokon. És hát dékán azt mondják, a folyamatosabb az egyeztetés, hogy hogyan lehetne tovább lépni szintetemben. És valóban így van, hogy a bölcsődétől, immár a felsőoktatásig az oktatás teljes spektruma a rendelkezésünkre áll. Ha pedig egy picikét jobban belenézünk, akkor már a mai világban ez a sokszínűség, ez sok mindent is jelenthet, de valóban azt mondhatjuk, hogy sokszín az új helyi oktatási paletta, és azt gondolom, hogy ez megint a térséget, ha nézzük, egy egyedülálló, hogy itt a alapfokú oktatás szintjén általános iskolai oktatásban, ugye vannak az állami fenntartású intézmények, az óvodák jellemzően önkormányzati fenntartásban vannak, de van egy római katolikus óvoda. A általános iskolában van református fenntartású, van római katolikus fenntartású, ugye van a állami, és ami érdekesség, hogy van egy nemzetiségi fenntartású, hiszen az országos szlovák nemzetiségi önkormányzatnak is van egy általános iskolája, Sátoraljaújhelyen, négy középiskola van, és én már itt van a házon belül évek óta a város falain belül a Miskolci Egyetem, úgyhogy valóban ez egy tudatos építkezésnek a része volt. Nagyon hosszú időnek kellett eltelni, majd 20 évnek még az első gondolatokból tényleg megvalósulhatott az, hogy az egyetem felsőoktatási képzést végezi Sátoraljaújhelyen, de ez is valóban annak a munkának a része, amelynek kimondott célja, hogy az itt élőknek minél magasabb életminőséget tudjunk biztosítani, és hát ami nem csak Sátoraljaújhelynek, hanem azt gondolom az ország ezen szegletének az egyik legnagyobb problémája, az elvándorlás. Őszintén hiszük, hogy a többek között az ilyen típusú intézkedések is lehetőséget adnak arra, hogy a fiatalok, ha már tanulni szeretnének, tovább tanulni szeretnének, de a szülőföldhöz való ragaszkodás az átlagon, tehát egy picit magasabb, akkor meg tudják azt tenni, hogy ne menjenek el tovább tanulni, amit szerezzenek felsőfokú képesítést, vagy ha el is mennek, ugye ez egy nagyon fontos programpontunk évek óta, találjuk meg azokat a lehetőségeket, kapcsolatokat, azokat a speciális szolgáltatásokat, amivel mondjuk, hogyha egy frissen végzett egyetemistának választania kell az ország egy másik szeglete, és mondjuk egy Sátoraljaújhelyi munkahely között, hogy akkor miért válaszol inkább az új helyét. kedvezményesre a lakhatási feltételek biztosításával igyekszünk arra ösztönözni a fiatalokat, hogy a sátorai újhelyen alapítsanak családot.
Munkalehetőségekről egy picit még később beszéljünk. Felsorolásból, az oktatási intézmények felsorolásából kihagyta számomra az internet egy kapaszkodó a német két tannyelvű általános iskolát. És hogyha már a szlovákot megemlítette, egy picit nézzünk már ezekbe mélyebben bele, hogy ez milyen lehetőségeket biztosít a diákoknak.
Én a fenntartói szempontból soroltam az intézményeket, ugye a szlovák iskolát a országos szlovák nemzetiségű önkormányzat tartja fent, tehát ő az, aki él maga az iskola, a angol-magyar kétanyelvű és a német nemzetiségi iskola pedig a tankerületi központ, tehát az állami fenntartású iskolának a berkein belül szerepel, vagy működik, de nagyon jó a kérdés, mert hogy a Sátorai újhelyhez három kicsike falu is tartozik közigazgatási szempontból, Károlyfalva, Rudabányacska és Széphalom, Károlyfalva sváb hagyományokkal büszkélkedhet, úgyhogy ott van egy óvoda, ami kimondottan német nemzetiségi oktatást is végez, és akkor ennek a hozománya vagy folyamánya volt az, hogy legyen általános iskolában ennek egy következő szintje, amikor azok a gyerkőcök, akik mondjuk már óvodás korukban elkezdtek a német nyelvvel ismerkedni, ők tovább tudnak menni általános iskolai szinten. És hát a szlovák iskolának is van egy ilyen típusú hagyománya, hiszen Rudabányácskán a szlovák ruszin nemzetiségű faluról beszélünk. Ott az idősek között még jó néhányan vannak, akik a szlovákot egyfajta anyanyelvként is beszélik. Úgyhogy ez is ok annak, hogy két ilyen típusú oktatási intézmény is van a városban. És ha pedig szóba került már a munkalehetőség vagy a munkáltatás, ez megint egy érdekes kettősséget hoz, hiszen Újhelyben számos olyan német tulajdonú ipari vállalkozás van, olyan nagy cég van, ahol bizony nem hátrány, hogyha valaki tud németül, és ami érdekesség, hogy egész nagy számú felvidéki munkavállalónk van, akik azért ugye beszélnek magyarul, de hát nyilván nekik a lakhelyük okán az elsődleges nyelvük a szlovák, úgyhogy ez a kettőség valahogy mindig is megvolt Zemplén vármegyében is, és az a mai napig érződik, de úgy tekintünk erre is, mint egyfajta versenyelőny, úgyhogy igyekszünk ennek a jobbik oldalát megfogni.
Úgy gondolom, hogy így az elmúlt percekben elsősorban az oktatást, meg ha a munkalehetőséget nézzük, akkor a fiatalabb generációra koncentráltunk, de fontos az, hogy egy település, egy önkormányzat gondoskodjon a szépkorúakról is.
Nagyon jó és nagyon fontos az a kérdés. Én azt gondolom minden önkormányzat esetében, hiszen azok a polgárok, akik végdolgozták a életük nagy részét, és most visszatekintünk az elmúlt 40-50 évre, egy nagyon nehéz helyzetben lévő országot építettek újra. Én azt gondolom minden önkormányzatnak feladata és felelőssége, hogy olyan szolgáltatásokat nyújtson a szépkorúaknak, amivel egyfajta hálaként egy gesztust tudnak nyújtani azért a munkáért, azért az életért, amit ők eddig lejeltek, a munkát, amit elvégeztek. Éppen ezért igyekszünk mindent megtenni annak érdekében, hogy a lehető legszínesebb palettát nyújtsuk az időseknek. Ez rögtön két részre válik szét. Az egyik egy kicsit ilyen hivatalosabb, amikor intézményi keretek között próbálunk meg segíteni, hogyha lehet. Két idősek klubja működik a városban, két nyugdíjas klub működik a városban, ezek ugye civil szervezeti formában működnek. Az utóbbi kettő, a két idősek klubja, az pedig az Egyesített Szociális Intézmények két telephelyén, a város két külön pontján, ahol nappali foglalkozásokat szervezünk az időseknek, ahol kedvezményes feltételekkel tudjuk őket élelmiszerrel ellátni, ebédet főzünk nekik. És van ennek egy házi gondozási része, tehát akik igénylik azt, hogy nincsenek hozzátartozóik, vagy olyan egészségügyi állapotban vannak, akkor az Egyesített Szociális Intézményünknek a gondozói naponta kijárnak ezekhez az idősökhez, és próbálják könnyebbé, szebbé, egyszerűbbé tenni az életüket, és az önkormányzat fenntartásában működik egy idősek otthona, egy bennlakásos idősek otthona a Köveshegyen. Ezt régen Molnár panziónak hívták, a Molnár doktor úrról elnevezett létesítményt. Az elmúlt néhány évben több uniós forrást tudtunk arra költeni, hogy egyrészt, hogy megnöveljük a kapacitását. Azért azt látjuk, hogy előrekszik a társadalom, és bizony nagyon sok esetben van az, hogy egyedül marad az idős ember, és szüksége van arra, hogy adott esetben már egy intézménybe költözön be. Itt szeretnénk a lehető legjobb feltételeket biztosítani a számukra, illetve működik a görögkatolikus egyháznak is egy bennlakásos idősek otthona a városban, az egykori Dókus kastélyban. Ez a hivatalos része az idősekkel való gondoskodásnak. És a másik része, az pedig egy olyan szolgáltatás, egy olyan típusú kulturális életszervezés, amiben mindig hangsúlyosan ott vannak az idősek. Tehát a művelődési központunk az év folyamán tudatosan törekszik arra, hogy olyan programokat is szervezzen, ami kimondottan az idősebbeknek szép kurvaknak szól, legyen szó színházi előadásról, koncertről, pódiumbeszélgetésről, mindig vannak ilyen tematikájú műsorok, programok a városban, és amikor a Gondos Óra program indult, akkor ebből nagyon sokan vettük ki a részünket, többek között én magam is, ugye Újhely környék legnagyobb települése, de azért nem egy nagyon nagy város. Kis túlzással mondhatom, hogy mindenki ismer mindenkit, de hát arcról nagyjából valóban így van. És éppen ezért mi magunk is részt vettünk abban, hogy azoknak az idős polgártársainknak, akiknek tudtuk, hogy szükség van rá, én magam is személyesen mentem el számos alkalommal, és segítettünk abban, hogy ezt az eszközt meg tudják igényelni, és bizony személyesen is tud, mindegyikünk, mind a képviselőtársam is tud mondani olyan példát, amikor már segített is ez a Gondos Óra, úgyhogy igyekszünk odafigyelni rájuk. Idősek világnapján külön rendezvényt szervezünk a Kossuth Lajos Művelődés Központban vendéglátással együtt, és faluban, ha szabad így fogalmazom, nagyon állás közönség. Én személy szerint is több generációs családban nőttem föl, hogy nekünk a mindennapi életünk része volt, hogy a nagyszülők ott élnek velünk, és igyekszünk a gyerekeinket is így nevelni.
Kedves hallgatóink, folytatjuk műsorunkat, melyben Dankó Dénessel, Sátoraljaújhely alpolgármesterével beszélgetünk. Ha már oktatásról beszéltünk, úgy gondolom, hogy minden önkormányzat törekszik arra, hogy a kiemelkedő, valamiben tehetséges vagy folyamatosan jó teljesítményt nyújtó diákjait támogassa, elismerje, akár a továbbtanulásukat segítse. Első alkalommal történt ez meg itt Sátoraljaújhelyen és a napokban.
Ez életkorral összefüggő kezdeményezés volt, hogy a tegnapi nap tudta átadni polgármester úr azt az életkezdési támogatást, amiről 18 évvel ezelőtt döntött az önkormányzat. Ugye akkor tájt indult a babakötvény, és akkor rögtön az akkori önkormányzat úgy döntött, hogy ezt a babakötvényt kiegészíti önkormányzati forrásból, és mi magunk is nyitottunk egy olyan számlát, ahol gyűjtjük a pénzt a 2006 óta megszületett fiataloknak, és amikor betöltik a 18. életévüket, akkor megkapják ezt a támogatást, és tegnap volt az első fecske, hogy aki annak idején először egy ilyen önkormányzati étkezési támogatásban részesült megszületése okán, ez a fiatalember most 18 éves lett, és ő az első fecske, azt szabad így fogalmazni, de ez is abba az irányba mutat, hogy nagyon számítunk a fiatalokra, mert hogy ennek az étkezési támogatásnak van egy kitétele, 18 éves korában vagy érettségivel kell rendelkezni az illetőnek, vagy tanulnia kell, vagy szakmunkás vizsgával kell rendelkezni, vagy tanulnia kell, tehát hogyha még nem végzett, de már betöltötte a 18-at, akkor az oktatási rendszerben ott kell, hogy legyen, és abban az esetben, hogyha élete során bármikor összetűzésbe került a törvénnyel, akkor ez a támogatás nem jár. Úgyhogy ez is egyfajta üzenet, hogy a tehetséges, tanulni akaró diákokat minden erővel igyekszik támogatni az önkormányzat. A rossz példát azt pedig szeretnénk a lehető leginkább visszaszorítani. De van egy másik programunk is, ez is lassan 2 évtizedes múltra tekint vissza. Ezt úgy nevezzük, hogy polgármester ösztöndíjasa. Minden hónapban egy diák egy egyszeri támogatásban részesül, amely diákot az adott középiskola nevelőtestülete választja ki, tehát nem polgármester úr dönt arról, hogy ki lesz a polgármester ösztöndíjasa, hanem az adott intézmény nevelőtestületének a felterjesztése alapján, és immár 2 éve ezt a polgármester ösztöndíjasa programot kiterjesztettük a sárospataki iskolákra is, az ottani intézményvezetők kéréseire, hiszen mind a református kollégiumban, mind az Árpád vezér gimnáziumban szép számmal tanulnak sátorai újhelyi diákok, és hogy ők se legyenek kizárva újhelyiként a polgármester ösztöndíjas a programból, megállapodást kötöttünk mindkét intézménnyel, úgyhogy a szorgalmi időszak minden hónapjában van egy-egy díjazott, és igyekszünk egy építő közösséget kialakítani belőlük. Folyamatosan követjük őket, hogy kit merre sodor az élet, ki hova tanult tovább, hogy hát hadorjuk az életükbe egy olyan pillanat, amikor be tudunk jelentkezni, hogy bizony új helyben volna egy egyszerű lehetőség, egy álláshely, egy nyitott pozíció, amibe szeretnénk az adott diákot viszont látni, úgyhogy ez is egy ilyen tudatos építkezésnek a része, és hát létrejött 2 évvel ezelőtt egy ifjúsági tanácsadó testület, ezek kimondottan olyan egyetemisták, akik új helyből vagy a térségből származnak, és ilyen kis alkotó közösségeket tartanak fönt, a lokálpatrióta gyökereken, vagy abból táplálkozva. Debrecenben van egy ilyen sejt, ha szabad így fogalmazni, meg Budapesten, és igyekszünk ezeket a fiatalokat különböző fejlesztési projektekbe is bevonni. Van egy ikonikus épület a Sátora jövőjén, ezt a Bor Barlangnak hívták régen, ez egy szórakozó hely volt, ami aztán nagyon hányatott sorsú lett, és évek óta gazdátlanul állt, ez egy pince gyakorlatilag, aminek egy hegyoldalból kiálló fej épülete van, nagyon rossz műszaki állapotba került. Az önkormányzat nagy nehezen megszerezte ennek a tulajdonjogát, egy ifjúsági közösségi tér fejlesztési projektbe ezt be tudtuk emelni, és ennek például a működési modelljének a kidolgozásában már az ifjúsági tanácsadó testület fiataljai vettek részt. Az ő általuk megfogalmazott tett javaslatokat adtuk oda a tervezőknek, akik ezeket maradéktalanul beépítették, átadtuk a munkaterületet, úgyhogy hamarosan itt a kivitelezés is megindul, és egy érdekes pozománya lesz ennek, hogy ezeket a fiatalokat folyamatosan el fogjuk vinni a munkaterületre, és hogy lássák, hogy egy projekt, mondjuk a tervező asztaltól kezdve milyen utat jár be, még a végén mondjuk egy szalagátvágásra. A sorka is nagyon inspirálós, nagyon jó volt a fiatalokkal együtt ezen dolgozni, és egy picit ők is beleláttak abba, hogy milyen egy település vezetői projektfejlesztői munka. Másrészt nekünk pedig azt gondolom nagyon inspiráló volt a fiatal ötleteit meghallgatni, hogy milyen típusú működési modellben gondolkodnak, mert ez nem egy állandó nyitvatartással működő szórakozóhely lesz, hanem kimondottan egy ilyen klubszerűen működő közösségi tér, ahol lehetőség lesz koncertek megtartására, felolvasó esteket tartani, vagy csak találkozni, vagy valakinek mondjuk egy 20 éves érettségi találkozót is megtartani.
Ha már itt a fejlesztést megemlítette alpolgármester úr, haladjunk tovább ezen a vonalon. Ugye az elmúlt években mi az, amivel egy picit színesíteni tudták a városnak, az itt élőknek a mindennapjait, és ahogy említettem is a bevezetőben, hogy egy kulturális turisztikai központról beszélünk, milyen látványosságok vonzák ide a turistákat?
Rögtön 2 részre kell, hogy bontsuk, ugye sokszor kapjuk meg a kritikaként, hogy a turizmus fejlesztés, hogy ez nem a helyieknek szól elsősorban, hanem az ide érkező vendégeknek. Ezen vitatkozhatnánk, én is azon az állásponton vagyok, hogyha létrehozunk egy turisztikai attrakciót, azt egy helyi ember pont ugyanúgy igénybe tudja venni, ráadásul az új helyeknek kedvezményt is biztosítunk ehhez. De voltak olyan típusú fejlesztéseink, amelyek kimondottan azt a célt szolgálták, hogy kényelmesebb, kellemesebb legyen az élet. És elég, ha az irodám ablakán kitekintünk, itt régen a pártház volt, én csúnya szociál lepostatős épület, és kamionforgalom ment keresztül a főutcán. És nagyon-nagyon régi vágya volt, a 2000-es évek elejétől már tervek készültek erre. Nagy vágya volt az új helyeknek, hogy legyen egy sétál utca, ahol nincs átmenő forgalom, és ugye, ahogy a szakemberek mondják, a felvidéki városokra jellemző orsóalakú főteret valóban be tudjuk lakni, és 2010-ben eljött ez a pillanat, amikor ezt meg tudtuk valósítani, ugye háromszor pályáztunk, mint a mesében a legkisebb fiú, és harmadszorra tudtunk eredményesek lenni, és valóban egy közösségi térként funkcionál. Nagyon sok rendezvényt is tartunk itt, de nagyon jó azt látni, hogy a nagymamák az unokáikat tologatják, babakocsival, kis háromkerekű motorral járnak itt a gyerkőcök. Illetve igyekeztünk a város különböző zöldfelületeit, tereit felújítani, átalakítani a mai kor elvárásainak megfelelően, és például a Kossuth-Lajos Művelődési Központnak is a belsejét teljes egészében felújítani. Ezek azok a fejlesztések, amelyek elsősorban azért az itt élőknek szólnak. Bár nekem fix meggyőződésem, hogy turisztikai szempontból is értelmezhető, hogy megérkezünk egy településre, és meglátjuk, hogy a főtér milyen állapotban van, ugye arról rögtön van egy benyomása az embernek, és lehet akármennyire csili-villi turisztikai attrakció a szomszédos hegy oldalba, hogyha a város központban az embernek az az érzése, hogy egy leromlott területre érkezett. Homlokzatfelújítás tekintetében meg azért van tennivalónk jócskán itt a városközpontban. A másik része pedig ennek a feladatnak, ez valóban a turisztikai attrakció fejlesztés, és itt nem csináltunk egyebet, mint viszonyultunk a korábban már említett Orbán Kálmán polgármester úrhoz, aki ugye a Trianon döntést követően kellett, hogy átvegye a város vezetését, és az akkori turista egyletek jellemzően mind a Tátrára fókuszáltak, de ugye Tátra az elkerült Magyarországról, és polgármester úrék nagyon jó ritmusérzékkel ismerték föl, hogy az északi középhegység kicsiben lehet a Tátra, úgyhogy rögtön turista egyletet alakítottak, elkészült az első kilátó fönn a Magashegyen, kivilágított Ródli és Sipet létesítettek, és olyan képeslapokat adtak ki, ahol a műszöveg szerepelt, hogy jöjjenek kirándulni sátorai a Újhelyre, mert nagyon jó alpesi a levegő, és kitűnő tokai bort lehet kóstolni. Tehát elődeink nagyon nagy hangsúlyt fektettek, ma már úgy mondanák, az aktív turizmusra, és gyakorlatilag modern köntösben mi ugyanezt vettük elő, és 2000-ben elkészült az első ülőszékes lébegő itt Sátorajóhelyen, ami az országban a második volt, ugye Budapesten a Jánoshegyen működött addig összesen a libegő, és akkor a polgármester úrök felismerték az ebben rejlő lehetőséget, hiszen hogyha sokkal könnyebb feljutni egy hegytetőre, vagy egy hegyoldalba, hiszen van ennek egy középső állomása, akkor lehet, hogy érdemes lenne egy kicsit nagyobb fordulatszámmal foglalkozni az aktív turizmussal, bár akkor még nem tudtuk, hogy ezt aktív turizmusnak hívják, és készített az önkormányzat egy olyan tanulmánytervet, hogy mi mindent lehetne a Magashegyen megvalósítani. És már mondhatom azt, hogy egy nagyon merész álom, egy szálloda is oda volt tervezve, aminek azért a Magashegy oldalán nem lett volna a létjogosultsága, de annak a kivételével minden elkészült, sőt, attól még sokkal többet is megvalósítottunk, hiszen átsúszó pályára akkor még álmodni sem mertünk, világ leghosszabb gyalogos kötélhídja pedig még egy gondolatcsíra sem volt. Viszont ennek az aktív turizmus fejlesztésnek van egy olyan velejárója, hogy egyfajta ilyen ördögi kör, hiszen 2-3 évente mindig kell valami újabb attrakciót létrehozni, hogy a figyelmet folyamatosan fent tudjuk tartani. És hogy visszatekintünk a elmúlt bő 10 évre, 16 évre lassan, amikor is átadtuk a boppáját, ami egy ilyen nagyon nagy fejlesztésnek számított. Hát azóta víztározónk van, hóhágyzott sípályáink, elkészült egy átcsúszópálya, elkészült még egy átcsúszópálya, átépítettük a libegőt, megépítettük a nemzeti összetartozás hídját. Ez egy nagyon tudatos fejlesztés, mérföldkövei ezek, amelyeket felsoroltam, és bizony, amikor az első libegőnk már ott a 2000-es évek közepére jól beállt, és sok látogatója volt, ez a sok, azt igazoltan tudjuk az eladott jegyekben, ez 40 ezer látogatót jelentett. És amikor az első uniós turisztikai fejlesztést célzó pályázatot benyújtottuk 2008-ban, akkor azt vállaltuk, hogy 160 ezerrel fog megnövekedni az ideje érkező turisták száma. A kritikusainktól azt kaptuk, hogy csak azért írtuk be, hogy magasabb pontszámot érjünk el a pályázatba. Ezt mi nagyon komolyan gondoltuk, és indikátorszámként tettük be, ami azt jelentette, hogy az ötödik év, ugye a fenntartási időszak végén, hogy ezt a számot nem hozzuk, akkor bizony támogatást kell visszafizetni. És átadtuk 2009 nyarán a boppáját, még csak egy részleges átadás volt, hiszen a kalandpark többi eleme nem készült el, és egy évre rá kipipáltuk a 160 ezeres indikátort, hiszen annyi vendégünk érkezett. Tehát nagyon őszintén hittünk a kalandpark sikerességében, és azt kell, hogy mondjam, hogy a számok ezt mutatják. A Covid azért egy nagyon nagy érvágás volt nekünk, majd azt követően, hogy belekezdtünk egy nagyon nagy fejlesztésbe, két libegőt építettünk, a régit átépítettük, és egy teljesen új nyomvonalat hoztunk létre a Magyar Kálváriát is bemutató Szárhegy felé. Úgyhogy volt három olyan évünk, amíg közel sem tudott olyan forrad számon pörögni a kalandpark, mint ahogy szerettük volna, de az elmúlt éven már majdnem elértük, és majdnem meghaladtuk a Covid előtti időszakot. Az idei éven pedig most már a napnál is világosabban látszik, hogy jó 300 ezer fő fölé fog menni a látogatószám, és hát nagyon a céljaink vannak, az elkövetkező években ezt a számot 500 ezer fölé akarjuk emelni.
Kedves hallgatóink, Dankó Dénes Sátoraljaújhely alpolgármestere a vendégünk, akivel sorra vesszük az elmúlt évek fejlesztéseit. Nemzeti összetartozás hídját említette, ez a legújabb attrakció.
Amikor a Bopáját átadtuk, akkor én azt egy nagyon extrém beruházásnak gondoltam, hogy 40 km/h sebességgel szágodunk le hegyen, és hogyha nekem azt mondja valaki, akkor 2009 magasságában, hogy kössük össze a magashegyet, a szárhegyet egy kötélpályával, ahol 80 km/h sebességgel lehet átsúszni, azt mondtam volna, hogy hát ez szerintem badarság, és ilyet nem lehet csinálni. Azóta kettő ilyen pályánk van, és ha már elindultunk ezen az úton, ugye folyamatosan vizsgáltuk azt, hogy milyen olyan turisztikai attrakciót tudunk létrehozni, amihez fogható még nem nagyon van az országban biztosan, de mondjuk Európának ebben a szegletében sem. És mivel nem két egymás közötti hegy között nem volt magasságkülönbség, itt a Várhegyről és a Szárhegyről beszélek, hiszen pontosan egyforma magas mind a kettő, ilyen gravitációs alapon működő átcsúszó már nem jöhetett szóba, és akkor kezdtünk el azzal foglalkozni, hogy össze lehet-e kötni olyan módon a két hegyet, hogy úgy lehessen átkelni, hogy nem kell jönni a városba. Mert mind a két hegyen van önmagában attrakció, ugye 2007-től Ringer István régész múzeumigazgató vezetésével megy a Sátoróhő várnak a föltárása, és bizony abból is egy nagyon szép és modern turisztikai attrakciót tudtunk varázsolni, ugye ez van fönt a Várhegy tetején. A Szárhegy tetején ott van a Szent István kápolna és a 100. országzászló, illetve az oda fölvezető Magyar Kávária, és időközben ugye a Szárhegy és a Magashegy közébe építettünk egy lébegőt, és így most már mondhatom azt, hogy adta magát, hogy egy híddal kössük össze a két hegyet is. Azért azt láttuk, hogy a két hegy közötti távolság a mérnöki szemmel figyelve is egy nagyon komoly kihívás elé állítja a műszaki értelmiséget. Hát elkezdtünk körbenézni a világon, hogy hol vannak hidak. Akkor rájöttünk, hogy többféle típusú híd létezik, van a függőhíd, meg van a gyalogos kötélhíd, a miénk az utóbbi. Ugye a függőhídból vannak hosszabbak, ugye meg szoktuk kapni kritikaként, hogy nem is az új hely a leghosszabb. Igen, ám csak függőhíd és gyalogos kötélhíd között van egy hatalmas nagy különbség. A függőhídnak a nevében is benne van, hogy lefügg valamiről az a szerkezet, amin megyünk, hogy ez most egy aszfaltszőnyeges kocsival megyünk, vagy gyalogosan kelünk át rajta, az teljesen mindegy. A lényeg, hogy ilyen pilonokról kábelek vannak lelógatva, és azt tartja a szerkezetet. A kötélhídnak pedig az a sajátossága, hogy a tartó szerkezeten magán vagyunk. És hogy egyszerűbb legyen a példa, vagy szemléltetni tudjam, hogyha valaki látott már a természetfilmet az Andokról, akkor ott vannak azok a típusú hidak, azok a gyalogos kötélhidak, amilyen típusú hidat mi is építettünk. És bizony, ilyen hosszúságú, támaszköz nélküli, vagy aláztámasztás nélküli gyalogos kötélhíd nincs még egy a világon. De hát mi nem világrekord hidat akartunk, mi csak egy hidat szerettünk volna két hegy között, és hát a földrajzi adottságok adják, hogy ez kicsit több mint 700 méterre van egymástól. És miután látszott, hogy azért van ennek relevanciája, akkor itt a következő elméleti kérdés, hogy egyáltalán lehetséges-e ide egy ilyen hidat építeni. Hát nyilván ezt már nem mi döntöttük el, hanem egy mérnöki team kezdett el ezen dolgozni. Született egy tanulmányterv, aminek a végén a statisztikai számítás azt hozta, hogy igen, lehetséges. És akkor itt lépett egy nagyon nagyot a fejlesztési projekt, hiszen itt bekapcsolódott a Magyar Turisztikai Ügynökség, mert hogy térségi szinten ez már egy olyan léptékű beruházás volt, amire az MTÜ is azt mondta, hogy bizony ez egy olyan ötlet, amit kezdünk el közösen fejleszteni, úgyhogy az előkészítő munkáját ennek a beruházásnak a Magyar Turisztikai Ügynökséggel közösen végeztük olyannyira, hogy a tervezési költségeket az MTÜ állta. És amikor elkészültek a tervek, akkor jött egy hosszú, kemény munkával tűzdelt több éves időszak, mert látszott, hogy azt a mennyiségű forrást, ami az szükséges, hogy ez a beruházás megvalósuljon, nagyon nehéz lesz előteremteni. Hát ez így is volt, de hát a Jóisten azért a szorgalmas munkát mindig meg szokta jutalmazni, úgyhogy sikerült polgármesternek elérni, hogy rendelkezésre álljon a támogatás, és így bő két évvel ezelőtt maga a kivitelezés is elindult, és idén tavasszal, ugye nyáron, június 4-én a Nemzeti Összetartozás napján át is tudtuk adni ezt a mérnöki bravúrt, ezt a csodát, ami valóban csodákra képes, hogyha szabad két ilyen könnyedebb gondolatot megosztani. Az átadás követően az első körön az új helyeknek, majd a sárospatakiaknak, majd a térségben, Bodrog közben, hegyközben élőknek ingyenesen tettük látogathatóvá a hidat, és azok a szépkorú polgártársaink, akik adott esetben a piacra is nagyon nehezen mennek föl, azt az utolsó 500 méteres, nagyon-nagyon-nagyon meredek utat simán megtették gyalog, hogy föl tudjanak menni a hídra, úgyhogy egyfajta csodatétellel is bír. Másrészt pedig tényleg, aki tériszonyos, nagyon sok olyan visszajelzés érkezik hozzánk, hogy még ők is legyőzik a félelmüket csak azért, hogy végigmenjenek, mert egy páratlan élmény átsétálni a két hegy között. És még következetesen nem üvőkhídnak, hanem gyalogos kötélhídnak hívjuk, mert hogy tudtuk, hogy ekkora távolságon fizikai lehetetlenség üvegpadlót létesíteni, de nagyon szerettük volna, hogy legyen benne, és a mérnökök határozták meg azt a host, ahol biztonsággal elhelyezhető az üveg, ez 8 métert jelent, a hídnak pont a kellős közepén, ahol a legmagasabban van a földtől, kicsit több mint 80 méter magasságban tudunk lepillantani a lábunk alá, egy nagyon különleges élmény, úgyhogy jó szívvel ajánlom mindenkinek, aki még nem járt nálunk, jön és tapasztalja meg, és valóban nagyon jók a visszaigazolások, hogy szeretik az emberek, folyamatosan jönnek a látogatók, és az ország és a világ olyan szegleteiből találkozunk látogatókkal, amelyekre nem mondom, hogy nem számítottunk, mert azért számítottunk rá, de nagyon jó azt látni, amikor az elméletet a gyakorlat beigazolja.
Nemzeti összetartozás hídjáról beszélünk, nagyon beszédes a név.
1920 2020-ban, amikor megszületett a trianoni döntés, akkor elindult a Szepesi Szövetség kezdeményezése egy mozgalom, ahol országzászlókat állítottak föl a Kis-Magyarország határain belül, de olyan helyekre, ami a Felvidékről, Délvidékről, Kárpát-aljáról, Partiumban látszik. És a 100. országzászló ide került Sátoraljaújhelyre, a Magyar Kálváriára, amit akkor még csak Szárhegyként hívtak. És volt egy Szepesi Bódog nevű kegyesrendi piarista tanár, aki tovább gondolta ezt a történetet, és elhatározta, hogy építsenek egy kálváriát az újhelyiek, amelyik nem Jézus szenvedés történetét mutatja be, hanem a magyar nemzetnek a szenvedés történetét, és elkészült a régi kő, már akkor felhagyott kőbányából egy sétány föl a Szárhegy tetejére a 100. országzászlóhoz, és 36-ban átadták a Magyar Kálváriát, ami akkoriban egy hatalmas nagy beruházásnak számított, egyrészt mert teljes egészében közadakozásból épült, másrészt pedig a avatás ünnepségre az ország minden szegletébe úgynevezett filéres vonatok érkeztek meg arra a napra, azt hiszem meg háromszorozódott a város lakossága, annyian érkeztek, és valóban egy zarándok helyé vált, és rá két évre készült el a Szent István kápolna, ami Szárhegynek a teteje egy teljesen sík plac. Teljesen vízszintes, az egyik végén a 100. országzászló áll, és a másik végén kapott helyet a Szent István kápolna, aminek a teteje, a kupolája az a Szent Koronát formázza, és van benne egy freskó, ahol a Szent István királyunk Szűzmáriának felajánlja a magyar koronát. A Szűzmária térdének magasságában van egy lyuk, mert 44-ben egy orosz katona jó pofa dolognak gondolta, hogyha belelő egyet ebbe a freskóba, és mai napig ott van a golyó, és a golyó ütötte nyom. Tehát ezer szállal kötődik Sátoraljaújhely a magyar történelmnek, vagy a világ történelmnek ehhez a bajós időszakához, korszakához. De úgy gondoljuk, hogy emiatt felelősségünk is van abba, vagy kötelességünk, hogy a határon túl élőkkel szorosabb kapcsolatot ápoljunk. Úgyhogy mi leginkább a testvértelepülési kapcsolatok közül büszkék a sóváradi testvértelepülésünkre vagyunk, vagy Óbecsére a Délvidéken, és mindenhol igyekszünk úgy jelen lenni a települések életébe, hogy valamit adjunk az ott élő közösségeknek. Volt már rá példa újhelyi tanászköz gyártófejlesztő cégnek több millió forint értékű iskoláknak szánt tanászköz adománya, vagy amikor a Sóvárad levált Szovátáról 2005-ben, és ugye Szovátához tartozott a könyvtár, és Sóváradon a kultúrban, ahogy ők hívják, megüresedett a könyvtár, akkor egy könyvgyűjtési akcióba kezdtünk, vagy jótékonysági bál bevételéből vizes blokkot tudtunk létesíteni a Sóváradi óvodába. Tehát nagyon szoros kapcsolatban vagyunk Borsival, a kastély fejlesztése kapcsán, ahol csak lehetett, együttműködtünk az ottaniakkal, mert hogy Újhelyt, ha már az ország szélére sodort a történelem, akkor nagyon fontos, hogy a határon túli magyarokkal egy ilyen erős kapos legyen. És az Árpád-kori várat összekötöttük a 100. országzászlóval, ebben bizony benne van az a szimbolika, hogy a határon túli magyarok kötődnek az anyaországhoz, ezért is kapta a Nemzeti Összetartozás hídja nevet, de hogy egy picit a modern korba átugorjunk, ugye a nemzetközi marketingben ez nehezen lefordítható, vagy megfogalmazható, vagy nagyon hosszan elmagyarázható, éppen azért a teljes neve a hídnak az Emplén 723, ami ugye a térség földrajzi elnevezése és a hídnak a hossza, és mellette ez az úgynevezett mozgó név a Nemzeti Összetartozás hídja, és hát még egy, ha már ilyen vizekre vesztünk, még egy dolgot meg kell, hogy említsek. A Jóisten azért nem nézte tétlenül a város mindenkori fáradozását a határon túli magyar testvérénkkel kapcsolatban, hiszen idehozta nekünk a Rákóczi Szövetséget. Elnök úrék az egykori Várhegy üdülőt megvásárolva létrehozták a Rákóczi Hoteltábor és rendezvényközpontot, aminek köszönhetően idén 15 000 magyar gyermek nyaral Sátoraljaújhelyen, a Kárpát-medence és a Szórmány minden egyes szegletéből, és ez valahol, ha szabad így fogalmazni, egyfajta elégtétel a trianoni döntéséhez szemben, hogy történt, ami történt. Mi nem engedünk abból, hogy bizony a nemzettársaink hozzánk tartoznak, a határon túli magyaroknak pedig egy hatalmas nagy lehetőség, hogy ilyen szintű élő kapcsolatot tartsanak az anyországgal, mert teljesen más, amikor egy történelem tanár magyarázza a első világháború végét, a trianoni döntés okát, az úgynevezett vörös térképet, ahol ugye teleképálék nagyon szépen bemutatták a nemzeti kisebbségeknek a elhelyezkedését a Nagy Magyarországon belül, és mégis sem bevették ezt a döntéskor. De amikor a délvidéki és erdélyi diákok találkoznak kárpátaljai, anyaországi és mondjuk Vancouverből, a Szórványból érkezett velük azonoskorú diáktársakkal, és szövődnek életre szóló barátságok, és ez ide Sátoraljaújhelyhez kötődik, azt gondolom valahol egy nagyon felemelő érzés.
Kedves hallgatóink, Dankó Dénessel, Sátoraljaújhely alpolgármesterével beszélgettünk. Köszönöm, hogy velünk tartottak, új műsorral legközelebb 2 hét múlva ugyanebben az időben várjuk Önöket. Ha tehetik, addig is maradjanak rádiónk hullámhosszán. A szerkesztőt, Pap Ildikót hallották.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklós